ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el minden dicső tettét? Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, megváltotta az ellenség kezéből, üldözőiket víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek. De csak hamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Borjút készítettek a Hórebhegynél, leborultak a bálványszobor előtt. Fölcserélték dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomba. Megvetették a kívánatos földet. Nem hittek ígéretének, hanem zúgolódtak sátraikban. Nem hallgattak az Úr szavára. Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket, visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Dicsérjétek az Urat, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te jó vagy, és örökké való a Te kegyelmed, és mi is ezért adhatunk hálát, és álmélkodva magasztalhatunk, hiszen a Te jóságod és irgalmad akkor ragyog föl igazán, felfoghatatlan voltában, mégis úgy, hogy a szívünket beragyoghatja, amikor meglátjuk, milyen vétkes, milyen méltatlan, milyen csökönyös, milyen bolond az ember. Nem úgy általában, hanem azok is, akiket igéddel megszólítottál. Azok is, akik átélhették szabadító tetteidet. Mi is. Milyen csökönyösek, értetlenek, elégedetlenek, zúgolódók, hitetlenek, és hamis félelmek rabságában rettegők. Mennyire még a félelmeinkben is bűnösek tudunk lenni. Láttasd meg mindegyikünkkel igazán, amit meg kell látnunk. Köszönjük, hogy napról napra, lépésről lépésre annyi mindent megmutatsz nekünk igédből, amiért ide hoztál. Köszönjük, hogy megőriztél. Nem mondhatjuk, hogy nem ért semmi baj, de ami baj ért, ami testvérünket érte közöttünk, az is tanítás mindnyájunknak, kicsinyeknek és nagyoknak. Az is javunkra válik, hogy megalázzuk magunkat, és rád figyeljünk annál inkább. Könyörgünk a kicsikért. Annyira nem veszik észre, micsoda veszedelmeket tudnak saját maguknak okozni. És könyörgünk magunkért, mert mi sem veszük észre annyiszor. Mi minden állja utunkat, és nem külső úton álló, hanem belőlünk magunkból támadó veszedelem. Láttasd meg ezen az estén ezeket kiváltképpen, és láttasd meg annál inkább a te kegyelmednek végtelen szépségét és ragyogását. Atyánk, hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Most pedig az ige hallgatásra készülve a 286-os éneket énekeljük.
Krisztus, régi nem felel. Ó, kőből van a szíved, a néki nem felel.
Kedveseim, ezen az estén több igeszakaszt is fogunk olvasni, ahogy a programban kijelölve is láttuk. Ehhez a címhez kapcsolódnak a kijelölt igék, hogy úton állók is jelentkeznek az úton. Miközben Isten vezet, úton állók jelentkeznek az úton. Olvasni fogunk Mózes második könyve 16. részéből, ahonnan fölolvasom az első három verset. Azután fölkerekedtek Élimből, megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? Eddig olvastam a 16. fejezetből, Mózes második könyvéből, azután Mózes második könyve 32. részéből is olvasok, de nem csak az első verset, mint a programban látjuk, hanem az első 6 verset. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfüggőket, feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Következő ige szakasz pedig Mózes 4. könyvéből, a 13. és a 14. fejezetekből lesz. A 13. fejezet elején arról olvasunk, ahogy az Úr parancsa szerint Mózesnek ki kellett küldenie minden törzsből vezető férfit egyet-egyet, hogy kikémleljék az ígéret földjét. Mi történt, amikor visszatértek? Mózes 4. könyve 13. részéből a 25. verstől olvasom a fejezet végéig, és a 14. fejezetnek az első 2 versét. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A déli tartományban Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Kálép csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek rá. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség, bár csak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Eddig olvastam az ige szakaszokat, és olyan mondatokkal zárult ez is, amit utoljára olvastam, hogy arra nem lehet áment mondani, arra a mondatra. De áment lehet mondani az Úrnak, aki mindezeket is megíratta. Mert azt akarja, hogy számoljunk az úton állókkal. Azon az úton, amelyen ő vezetni akar, amely a szabadulás útja, úgyhogy a rabságból kezdődik, és ő magához akar vezetni. Kerülő út, ahogy ő jónak látja, nem sima út, de megvan a célja minden kerülővel. Aztán azt is hallanunk kellett, hogy milyen az, ahogyan az Úr vezet. Vezetni akarja az övéit. És mit jelent ez nekünk, akik az új szövetség népe lehetünk, Jézus Krisztusban hívő emberek, Isten gyermekei, az ő szent lelkével megajándékozottak. Annak nyomán, hogy az ő bűnbocsátó kegyelme foganatossá lett benne. A bűnbocsánat és Isten szent lelkének az ajándéka. Összetartoznak az új szövetségben. És ez azt jelenti, hogy akik Isten gyermekei, azoknak mi lesz valóság az életükben? Hogy Isten lelke vezeti őket. Akiket Isten lelke vezérel vezet. Általa vezettetnek. Hagyják is magukat. Még az is benne van ott az eredeti szóban. Ebben a médiopasszív alakban. Hogy általa vezettetnek. Azok Isten gyermeke. Isten, aki vezetni akar, figyelmeztet, számoljunk az úton állókkal. És ezek az úton állók nem csak olyanok lesznek, mint az a külső ellenség, amely rátámadott Izraelre a pusztában, Refidimben. Alig, hogy vizet kaptak a kősziklából. Utána olvassuk ezt Mózes második könyve 17. részében. Erre utaltam már, akkor, amikor a kerülő útról volt szó azon az estén, van külső ellenség. Gonosz támadások érhetik az Isten népét, és Istennek egyes gyermekeit, az egyes hívő embereket kívülről. Következetesen gonosz támadások, amelyekkel szemben meg kell állni, de csak úgy lehet megállni, ha az Úr harcol értünk. Még ha minket, magunkat is harcba küld, van, amikor úgy harcol, hogy nekünk csak állni kell, van, amikor úgy harcol értünk, hogy minket is harcba küld, de a harcban csak úgy lehetünk győztesek, mint Amálékkal szemben, Józsué is a vezetése alá rendelt sereggel, csak akkor tudtak győzni, amikor a háttérben ott volt Mózesnek az imádságos kapcsolata az Úrral. Amikor meglankadt Mózes az imádságban, rögtön vesztésre állt az izraeli seregnek az ügye is. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, figyelmeztet minket, az új szövetség népét, ha azok vagyunk, ha Isten gyermekei lettünk már, figyelmeztet az apostoli ige. És öltsétek föl az Úr, az Isten minden fegyverét. Efezusi levél 6. rész. Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, és öltözétek föl az Isten minden fegyverét. hogy megállhassatok, és mindent leküzdve megállhassatok. Mert nem test és vér ellen folyik a mi harcunk, ugye, hanem a gonosznak a szellemi hatalmasságai ellen. És csak úgy lehet megállni, hogyha az Isten fegyverzetét vesszük föl magunkra, ahogy ott az el van sorolva, és az imádságos kapcsolat megvan. A lélek kardja az ige, és minden imádságban és könyörgésben. Vívjuk meg a lelki küzdelmet, nem csak önmagunkért, hanem testvéreinkért is, és azokért, akikre Isten különlegesen nagy feladatot rábízott az ő népében. Szóval van külső ellenség, és félelmetes tud lenni, és módszeres, és újra támad. De nem csak ilyen úton állók vannak, mint Izraelnek volt Amálék. És nem csak az veszélyeztet minket, hogy az Úr útján maradjunk, amikor külső fenyegetés, nyomás, üldözés és hasonlók érnek bennünket. Hiszen ezek az ige szakaszok, amelyekből olvashattunk, olyan útonállókat mutatnak be, amelyek nem kívülről támadtak, hanem belülről. Isten választott népének a köréből, sőt a szívéből. Ilyen útonállók az elégedetlenség, a türelmetlenség és a hamis félelmek, amikbe aztán lehet belegerjeszteni egymást. Elégedetlenség. Nem jó az, ami van. Nincs ez, meg az, meg amaz. Nincs úgy, ahogy mi elvártuk volna Istentől. És akkor jön az zúgolódás. Olyan jellegzetesen köszön vissza, mindig újra ez a szöveg. Nem tudtak mást kitalálni. Ezt variálták állandóan minden problémás helyzetben, minden próba helyzetben, hogy bárcsak haltunk volna meg Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk. Ott a rabságban. Meg amikor visszakívánkoznak. És még azt is merik mondani itt Mózes második könyve 16. részében, hogy bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomba. Úgy, ahogy az egyiptomiak. Isten büntető ítéletei alatt. Hát ennyire esztelen tud lenni az ember. Ennyire nagyszájú tud lenni az ember? Ennyire nagyszájú tud lenni? Mire ehhez érkeztünk, a kerülő úton, amelyen vezette őket Isten, addig már sok-sok mindenben lépésről lépésre átélték azt, hogy Isten épp a nehezekben hogy mutatta meg a szabadítását neki. De jön egy újabb próbás helyzet, és újra ez jön ki. Hát csak az jöhet ki, ami a szívben van. És ha a szívben nem az Úr iránti hálás bizalom van, hanem a hitetlenség és az önzés, akkor csak az jöhet ki. És a hitetlen önzés megnyilvánul, mint elégedetlenség. Aztán semmi nem jó. Isten majd adja nekik a mannát. Mózes második könyve 16. részétől fogva olvasunk róla. Egy csodálatos tápláltatás napról napra. Nincs biztosíték, nem lehet a következő napra eltenni, csak a szombatra valót. Minden nap az aznapra valót kell összeszedni, de napról napra van. És majd az egész pusztai vándorlás során végig van. De tudjuk azt is Mózes negyedik könyvéből, hogy egyszer aztán kifakadnak, hogy utálja a lelkünk ezt a hitványeledet. Pedig az íze valami olyan volt, mint a mézes pogácsájé. Jó táplálék volt. De ráuntak. Az önző elégedetlenség. Ha nincs ott a hálás bizalom, a szabadításért, a hála és dicsőítés Isten iránt, akkor más van ott. Olyan nincs, hogy üres legyen az ember szíve. Ha nem töltheti be kiszorítva a bizalmatlanságot, a bűnnek ezt a lényegét kiszorítva a szívünkből, ha nem töltheti be a szívünket az Isten kegyelme annak a hálás, alázatos, bizalomteli elfogadása és öröme, hát akkor marad ott az, ami itt is megnyilvánul. Elégedetlenség. Amint valami nem úgy megy, mint ahogy mi elképzeltük volna. Isten pedig sorra adta ezeket a próbás helyzeteket, éppen azért, hogy kiderüljön, mi van a szívben. Nem ez az oka és célja sok nehézségnek a mi életünkben is, hogy Isten adja sorra. Azért, hogy kiderüljön, mi van a szívünkben. Aztán megmutatja szabadítását, megkönyörül rajtunk. Kész megbocsátani. Kész tovább hordozni. És jön az újabb próba. Megint nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy mi elképzeltük. És akkor kijön, mi van a szívben. Ott a nagy veszedelmek a saját szívünkben. Luther mondott valami ilyet, hogy a pápánál és összes bíborosainál sokkal inkább félek a szívemben lakó nagy én pápától. Ott a veszedelem. Elégedetlenség, amint láttuk. És ez mindig robban az Isten emberei ellen, de amikor az Isten emberei ellen robban az elégedetlenség és az zúgolódás, az valójában mindig Isten ellen robban. Csak az ember azt hiszi, hogy hát ezzel a lelkésszel, vagy ezzel az igehirdetővel, vagy ezzel a hívővel van bajom. Ez miért ilyen? Miért ezt mondja? Miért hivatkozik, meg figyelmeztet állandóan arra, hogy mit mond Isten? Mennyiszer, amikor emberek ellen megy az úgolódás, akik az Úrnak szolgálnak tényleg, nem hivatalból egy cégér, valami titulus náluk az, hogy Isten szolgálja, hanem tényleg az Úrnak szolgálnak. Mennyiszer, amikor emberek ellen megy az zúgolódás és a támadás, az valójában Isten ellenszegülés. Csak saját maguk elől is lehazudják. Szegény, szerencsétlen, önmaguk csapdájába esett emberek. Hogy állsz? Hogy állok? Hogy állunk e tekintetben? Az elégedetlen zúgolódás, mint úton álló, azon az úton, amelyen Isten vezet. És egy csomó mindent nem értek, de nem is kell értenem. Ő bölcsen vezet, és tudja, mi miért? A próba meg a kísértés is miért ér? Az ínség miért ér? A váratlan helyzetek miért érnek? Nos, említettem már, hogy az elégedetlenség mellé társul a türelmetlenség is. Ha ott van az Isten embere, mint vezető, akkor ellene támadnak. Ha meg nincs ott, akkor hiányzik. És akkor jön valami újabb türelmetlen ötlet, itt a Mózes második könyve 32. részében. Hát nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Ők nem tudják valóban, hogy Mózes nem elveszett a hegyen, hanem Isten jelenlétében van. Ott töltött 40 napot. És Isten jelenléte, Isten közelsége teljesen megelégítette minden földi élet szükségletében is egyébként. Ő ott volt, és ott kapta meg az Úrtól. a törvény igéit, amelyek ugye azzal kezdődnek. A parancsolatok előtt ott van az evangélium, Isten bemutatkozása. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. És Isten ezen az alapon követeli, amit követel, parancsolja, amit parancsol. Mózes ezzel lehetett elfoglalva. Isten jelenlétével. A nép meg nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel. Az, hogy nincs látható vezető, és itt csak rostokolunk, és nem történik semmi, már egy hónapnál is több eltelt, hát ezt mi nem bírjuk. Valami kell, hogy történjen. Mennyiszer jellemző ez is, hogy valamit csinálni kell. Valami programot. Kell valamilyen ötlet. Hát itt aztán van. Saját kútfőből. A bűnös természetnek a kútfőjéből, amely a bűneset óta hajlamos az ördög sugallatainak hinni. Látható, megfogható, valami kézzel fogható kell nekünk. Mert akinek az Úr szava nem személyes valóság, annak valami megfoghatatlan elmélet. Az Úr szava Mózesnek személyes valóság, de a népnek nem. És úgy látszik, Áronnak se eléggé, hiszen Áron Mózesen keresztül kapta az Úr szavát. És kellett azt képviselnie. Most neki is hiányzik Mózes. És gyámoltalanná válik, és megalkuvóvá válik az ötletekkel szemben. Mennyiszer így ment előre a romlás az egyházban is, hogy az egyházi vezetők gyámoltalanná és megalkuvóvá váltak újszerű ötletekkel szemben, amikben a régi hitetés az érvényesült. Csináljunk mi valamit. Valami kézzel fogható. És azzal törjünk ki a látszólag tehetetlenségből. Hát itt ez az ötlet, hogy csinálj nekünk Isten. Vannak minták. Áron is tudja, hogy milyen mintákat láttak. Egyrészt Egyiptomban, másrészt a sémi népeknek milyen bálványaik voltak, amelyek az Istenség jelenlétét fejezték ki, úgymond. És a termékenység varázslással fügtek össze. És akkor mit reagál, mit tesz erre Áron? Erre a félelmetes úton álló ötletre? Hallották, nem sokkal előbb hallották. Nagy félelem támadt bennük, amikor hallották Istentől magától azt, ami majd ott kőbevésve is a hegyen Mózes kezébe adatik. De hallották már előtte, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, és az első parancsolat, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. És ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot, semmiféle bálványt. Isten tudja, hogy mennyire bálványgyártásra magunk alkotta Isten kép kialakítására hajlamos a szívünk. Calvin így mondta, hogy fabrika idolórum, bálványok gyára az ember szíve. És az első parancsolat, ez ne legyen más Istened, ne csinálj magadnak semmiféle bálványt. Ők pedig pontosan ezt. Ezt kívánja. Mert valami kézzel fogható. Azt nem bírjuk ki, hogy még a látható vezető sincs. Áron megpróbál kitérni. Ez a legrosszabb, amit tehet valaki. Megpróbál kitérni azzal, hogy na, az arany ékszereket, hát hozzátok akkor ide. És döbbenetes, hogy a maga csinálta vallásosságért mennyit képes áldozni az ember. Képes érte. rengeteg mindent odaadni. A bálványaiért. Az élő és igaz Istentől sajnálja. Pedig minden az Úré, és én csak sáfár vagyok. De a saját maga kigondolta, és ördögi hitet és bűvölete alatt megalkotott bálványaiért és vallásáért, azért képes rengeteg áldozatot hozni az ember. Úgyhogy Áron, ha arra számított volna, hogy hát ha sajnálják majd az aranyukat, akkor rosszul számít. Ott az arany, most már csinálni kell valamit. És akkor a minta szerint csinál. Meg lesz az aranyborjú. Látja, hogy a népnek tetszik, mennyiszer emiatt történnek engedmények, meg erre vonatkozóan találnak ki és állnak elő ötletekkel emberek, és találnak ki dolgokat, hogy hát, hogy lehet megnyerni az embereket. Na de minek? Tetszik. És akkor Áron kihirdeti, hogy holnap ünnepe lesz az Úrnak. Pontosan az ellenkezőjét csinálják annak, amit az Úr parancsolt, de a főpap ünnepélyesen kihirdeti, hogy ünnepe lesz az Úrnak. Előképe annak, ami a katolicizmusban történt, és előképe annak is, ami sokféle romlás módján nálunk történik. Homlok egyenest ellenkezője történik annak, amit az Úr parancsol, de rá van biggyeztve az Úr neve. Aztán olyan is az az ünnep, gyorsan letudni az áldozatokat, hadd jöjjön a mulatás. Ilyen az ember ünnepe. Na de ez az Isten haragját hívja ki. És az igében ott vannak ezek a figyelmeztetések is éppen ezért, hogy olyan úton állók fenyegetnek, nem kívülről, hanem belülről és a szívedből, amelyek Isten haragját hívják ki. Ha ezeknek a támadása érvényesül, és rabul ejthetnek. És aztán ott van a harmadik történet, amikor pedig hamis félelem teszi engedetlenné őket az Úrral szemben, és kétségbe vonják az Úr ígéreteit. Tejjel mézzel folyó föld, amit Isten ígért. Tényleg az. De hát azt mi nem vehetjük birtokba, mondják, és föllázítják az egész népet. Az nem lehet. Ilyet kívánni, hogy mi oda fölvonuljunk. Ilyet mondani, hogy győzhetünk. Alkalmazzuk ezt most új szövetségi módon a hívő életre. Amikor kétségbe vonják azt emberek, hogy lehet új életben járni. Aztán igyekeznek is rácáfolni tényleg a saját életmódjukkal. Lehet új életben járni, birtokba lehet venni azt az új életet, amit Isten ígér. A győzelmet. Azért, mert Isten adja. Nem úgy, hogy én szerzem meg magamnak, hanem azért, mert ő adja. És aki kétségbe vonja, és azt mondja, hogy nem lehet úgy élni, és Isten ígéretei ellen lázít, az valami förtelmes dolgot csinál. Ne légy ilyen lázító, hanem vald meg a magam erejével, nem megy. Hát úgy persze, hogy nem megy. De az Úr ígérte. Az Úr azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Lehet új életben járni. Igen, ez ott kezdődött, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ez a bűnbocsánat. De a folytatás, vagy mondjam így a másik oldal, abban, amit Isten ajándékoz, kegyelmét, ahogyan ajándékozza. Ennek a másik oldala az, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nincsen immár kárhoztatása. Bűnbocsánatot nyert. És új teremtés, új életben járhat. Birtokba lehet venni azt, amit az Isten ígér. Amikor azt olvassuk, hogy egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Mint a világosság fiai, úgy járjatok. Számtalan igét, apostoli levélbeli részletet lehetne ehhez idézni még. És mennyi gyakorlati eligazítás, gyakorlati tanács van benne. Mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Szabad lehetek. Nem kell a bűnös hajlamaim rabjaként tengődnöm tovább. Birtokba lehet venni az új élet területét. Ezt mondja Isten. És aki ez ellen beszél és lázít, az valami szörnyűséget csinál. Isten Mózes 4. könyve 14. részében ezt olvassuk, hogy úgy válaszol rá, amikor Mózes és Áron ellen támadnak a nagy keserves félelmükben és hangos jajveszékelésükben, és vissza akarnak menni Egyiptomba, Isten azt mondja rá, meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem? És bejelenti ítéletét, és Mózes járhat közben a népét. Isten dicsőségére és kegyelmére hivatkozva. És Istennek kedves ez az imádság. De ez semmit nem enyhít azon, hogy szörnyű, ami történt. Amikor hamis félelmeknek a rabjaként cselekszik az ember. Micsoda úton álló, micsoda belülről a szívünkből támadó úton álló ez a félelem. Amikor mi el nem tudjuk képzelni, hogy igaz lehet az Isten ígérete, és az ellenkezőjét kezdjük hajtogatni. És még másokat is fölpiszkálnak vele. Az egész népet lényegében. Hiszen csak Józsué meg Káleb azok, akik vallást tesznek az Úr ígéreteiről. És majd csak ők mehetnek be az ígéret földjére. Azok közül, akik felnőttként jöttek ki Egyiptomból. A sátán célja, olvasom innét erről a lapról, hiszen minden ilyen útonálló mögött, ő a nagy útonálló, a sátán célja, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy Isten útjára lépjünk, azon járjunk, és főleg, hogy eljussunk az Isten által megígért célba. Az eszközei hasonlók, mint amiket itt találhattunk. Bizalmatlanságot kelt Isten iránt, kétséget az ígéretei iránt, felhasználja a mi önző igényeinket, hogy elégedetlenséget támasszon bennünk. Felhasználja az önfejűségünket, hogy türelmetlenségünkben hazug, a hazugság atyától való ötletekkel álljunk elő. És felhasználja körülményeinket, hogy hamis félelmeket támasszon bennünk. Ilyen úton állók jelentkeznek ezen az úton. De Isten akar vezetni az úton. Figyelmeztet az úton állókra, és azt akarja, hogy számolva ezekkel rábízzuk magunkat, és engedelmeskedjünk az ő vezetésének, aki nem hagy cserben, nem marad el tőlünk, és nem hagy el, és amit ígér, az beteljesíti. Megbánhatatlanok az Isten ígéretei és az ő elhívása. Benne nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Bízzam csak azért magamat ő rá. És legyünk erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsük fel az Isten minden fegyverzetét, és vigyázzunk imádságban. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk ma este is, az egész napért neked, Istenünk, mennyei atyánk. Mi minden történt velünk, mi minden váratlan is ért bennünket. Köszönjük, hogy mindezt is eléd hozhatjuk, és könyöröghetünk egymásért, testvéreinkért, az itt lévőkért. Te hozz ki jót abból is, ami minket megzavar, vagy fájdalmas nekünk. Köszönjük, hogy rád hagyatkozhatunk. Azon az úton, amelyen te vezetni akarsz, akkor is, ha annyiféle úton álló fenyeget. Köszönjük, hogy megmutatod igazából a legveszélyesebb úton állók, azok, amelyek belülről támadnak, a szívünkből támadnak, az elégedetlenség, a türelmetlenség, a hamis félelem, és mindnek a gyökere az irántad való bizalmatlanság. Söpörd ki ezt belőlünk, és tölts be az irántad való bizalommal mindegyikünket, hogy bizalommal engedelmeskedjünk neked, tudva, hogy mindent jóra vezetsz, és minden javukra szolgál azoknak, akik téged szeretnek. Ó, hadd szeressünk hűen és igazán, hálából, kegyelmes, bűnbocsátó, életújító szeretetedért. Oltalmadba ajánljuk magunkat, szeretteinket, közelieket, távoliakat. És Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy így szólíthatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen.